Az elmúlt időszakban egy nagyon érdekes könyv jelent meg, melynek címe John Maynard Keynes, a nemzetközi gazdaság kényszerrendje és a nemzetközi valuta alap. Hát, hogy ez a könyv érdekes, azt én tanúsíthatom, mert engem nagyon érdekelt, mint pénzügyes szakembert, a Keynes munkássága és különös tekintett a nemzetközi pénzügyekre, az én kutatásaimhoz kötődően rendkívüli mértékben lebilincselt. Sok mindent tud az emberről, aki közgazdász, hogy ki is volt a Keynes, és azt hiszem, hogy ez szinte, míg az átlagpolgár is számtalanszor hallja, újságban olvassa, hogy a Keynesiánus és monetarista gazdaságpolitika. Talán egyszerűbben lefordítva, az a gazdaságpolitika, amely az állam beavatkozását szükségesnek tartja, vagy másképpen fordítva, amely nagy állammal számol, amely arra számol, hogy hát igen, adót, jelentős adót kell fizetni, de sok mindent kapunk is tőle az államtól. Az elmúlt időszakban éppen a nyugdíjrendszer kapcsán beszéltünk arra, hogy igen, befizetünk, és onnan kapunk is. Oktatást, családtámogatást, szociális intézményeket, egészségügyi szolgáltatásokat is, ám bár ez manapság Magyarországon elég kevés, de nem mindenütt. Azt is mondhatom, hogy van viszont olyan ország, ahol még sokkal kevesebbet kapnak az államtól az emberek. Tehát van, ahol ezt magánerőből oldják meg, mint az Egyesült Államokban döntően. Van, ahol szintén közösségi szolgáltatásban, mint például Svédországban, és hát a kontinentális Európában is általában az állam ezeken a területeken jelentős szerepet vállal. Ha arra gondolunk, hogy az országutak és a strádák és azokkal kapcsolatos létesítmények képítése milyen nagy mértékben állami beruházások függvénye, akkor a vízművek, a locsolás, az öntözés, a hajóutak biztosítása, tehát mindez állami feladat, ezekhez állam kell, tehát viszonylag nagy államra van szükség. Azt az amerikai gazdaságon kívül szinte egyetlen ország se tudja biztosítani, hogy ilyen nagy infrastruktúrális létesítmények, mint a Panama csatorna, valami fajta vállalkozásból és összeszedett pénzekből valósuljanak meg. Tehát ezekhez az állam szervező ereje, pénzbegyűjtő, majd pénzosztó szerepe kell. Ez a keynesianizmusnak az alapja, és az elméletnek nagyon fontos része az, hogy szükség is van erre, mert maga a piac csak önmagára hagyva nem tudja biztosítani a kereslet kínálat kellő összhangját, és olyan túltermeléseket és válsághelyzeteket idéz elő, amelyek a társadalmi tőke pazarlását jelentik, és amely adott esetben hatalmas szegénységeket idézhet elő. Elég visszagondolnunk az 1929-33-as válságra, az úgynevezett nagy válságra, a Great Depressionre, amelyet az angolok így fogalmaznak, amerikaiak, akkor a világ legnagyobb hatalmú, leggazdagabb országában, Amerikában is emberek éheztek, a legszemléletesebb kép, ezt is minden alkalommal elmondom, lehet, hogy már hallották tőlem, Steinbecknek a műve az Édentől keletre, amelyben leírja, hogy a nagy válság ideje alatt oly mértékű volt az éhezés, hogy egy nagy ültetvényen gyümölcsszedéssel foglalkozó emberek közül volt olyan öreg ember, aki összeesett az éhségtől, és egy szoptatós anya szoptatta meg a tejével, hogy ne halljon éhen. Amerikában, a világ legfejlettebb országában, amelyik első és második világháborúban is győztesen került ki, aminek az egyfőre jutó GDP-je igen magas, amelynek a katonai és technikai fölénye ma is nemzetközi szinteket ver mindenkit. És ebben is ilyen aránytalanság jöttek létre. Ez volt az, ami az akkori kormányzatot rádöbbentette, hogy még Amerikában is szükséges a társadalmi újraosztás. Kontinentális Európában pedig ez mindig is így volt, más országokban meg pedig különösen, ahol a közösségi szemlélet érvényesült. Tehát hozzám Keynes mindig is közel állt, mert egyrészt az állami szerepvást én magam is szükségesnek tartom, én is azt vallom, hogy a piac önmagától nem tud teljes egyensúlyt teremteni, mert ez a közgazdasági elméletek, amelyek ezt vallják, olyan feltételesekkel élnek, amelyek életidegenek, vagyis amelyek a valóságban nincsenek. Tehát azt tételezi fel, hogy mindenki tökéletesen informált például mindenről. Ez messze nem igaz. Elég nekünk csak egy bankfiókba bemenni, hogy rádöbbenjük, hogy mennyi mindent nem tudunk, és mennyivel többet tud az, aki ott ül, és a piaci csere másik oldalán áll. Tehát nem egyforma az informáltságunk, és egyáltalán nem surlódásmentes a piaci csere, a információk cseréje, nem transzakciós költségek, így hívjuk közgazdasági nyelven, hogy az információk közlés és a megvalósítás folyamatában veszteségek állnak be. Ez olyan, talán egy világos példa, mindenki tudja, hogy azért az áramot, amikor továbbítják, van veszteség. Tehát a szállítás közben, hát így van, mindig van tranzakciós költség is. Olyan tehát, hogy teljesen tranzakcióköltségmentes, és teljesen egyformán informált felek találkozanak, ez életidegen. De következésképpen, ha nem így van, akkor torzulások jönnek az eredménybe, és ezt a piaci mechanizmus ki kell egészíteni az állam beavatkozásának. Tehát ez a keynesiánus megközelítésnek a lényege, Keynes általános elméletének kidolgozása, amely 36-ba került sor. Ennek a szellemében a foglalkoztatás, a kamat és a pénz általános elmélete című munkájába fogalmazta ezeket meg. Az általános foglalkoztatás érdekében, hogy mindenkinek legyen munka lehetősége, így jövedelemszerzési lehetősége, és így pénzre teljesen szett, mely pénzt aztán a cserébe felhasznál, és ezzel biztosítja a tőkések érdekeit, és akik ugye jövedelemre szeretnének, tőkejövedelemre szeretnének szert tenni. Tehát ezt az elméletet aztán a második világháború utáni időszak első 25 évében majdnem, hogy azt mondhatom, hogy nagyon szépen meg is valósították a belső gazdaságokban. Ez a belső gazdaságra igaz elmélet. Na, de hát nem csak a belső gazdaságról kell gondolkodnunk, már a nagy válság idején is az volt a fő probléma, hogy az országok közötti csere elkezdett akadozni, mert a pénzügyi elszámolás rendszere, az aranystandard rendszere megbukott. És az emberek egyszer nem tudták, hogy mi mennyi nemzetközileg, hogy mit érdemes eladni, mennyit kapok én azért saját valutába otthon, mert az árfolyamok megbolondultak. Az országok folyamatosan leértékelték, leértékelési versenybe fogtak, és mindegyik azt akarta, hogy az ő valutájában többet kapjon egy egységi külföldi valutája. Na, de hát mindenki akarja, akkor ja, ugyanott leszünk a végén, csak fölmennek az árszintek, tehát megnő az infláció. Tehát ezzel foglalkozott annak idején Keynes, és nem csak a hazai belső gazdaságra, hanem a nemzetközi gazdaságra vonatkozó elméletet is kialakította, vagyis azt, hogy olyan nemzetközi intézményekre is szükség van, amely nemzetközi intézmények koordinálják az országok közötti viszonyokat, és stabil, biztonságos pénzügyi elszámlási rendszert teremtenek. Hát erről szól ez a könyv, amelyet Szakolcai György, jeles magyar közgazdász írt, egy életmunkáját összegezve benne, és ez a könyv beszámol magáról az elméletről, az elmélet eredményeiről, de magáról késznek az életéről is. Én most a kedves hallgatóknak erről szeretnék beszélni, hát egyrészt azért, mert rendkívül érdekes, másrészt azért, mert ez a forradalmár, mert azt mondhatjuk, hogy egy forradalmár gondolkodású közgazdász valóban a világot az összeomlástól megmentő elméletet gyártott, és mindazok, amelyek ezt mai napság az elmúlt évtizedekben megpróbálták elutasítani, csak újabb nagy válságokhoz vezettek. Tehát érdemes nekünk átgondolni, hogy mit és miért tanított Keynes nekünk a foglalkoztatásról, a kamatról és a pénzről. De, hogy ezt megismerhessük, nézzük meg magának ennek az érdekes személyiségnek az életét. Olyan sokszor hajlamosak vagyunk úgy elfogadni dolgokat, amelyek megszületnek valakinek az agyában, és olyan természetesnek veszük, hát persze, ez így van. De hogy mitől van ez így? Hogy az, aki ezt a gondolatot kitalálta, hogy milyen életkörülmények között élt és született meg benne ez a gondolat, erre aztán senki sem gondol, hát én most a Keynes esetében szeretném egy kicsit ezt az oldalt is megvilágítani. Az az igazság, hogy Keynes, ha úgy vesszük, egy dharmával rendelkezett, most a dharma, ismerjük talán ezt a kifejezést, mert annyira divatos manapság a keleti filozófia, hogy a dharma, dh-val dharma, az embernek az indiai filozófiák szerinti sorsa rendeltetése. Tehát valahogy azt mondhatom, hogy miért van a világon valaki. Ez a dharmája. Hát kérem szépen, ez keresztény fogalmakkal is megfogalmazhatjuk, ha magyar írót veszünk, akkor azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne, ugye, Tamási Áron után, és azért vagyunk a világon, hogy megvalósítsuk az Isten tervét, mi így mondjuk keresztények. Hát kérem szépen, Kénz esetében a következő gyökerekhez nyúlhatunk vissza az ő életében. Az őseinek mindegyikénél a vallás és az üzlet állt középpontban. Nagyon érdekes, hiszen egy erkölcsi alapon történő újraelosztást tart szükségesnek ő, ugyanakkor a közgazdászok közül csak két ember volt, aki meg is gazdagodott, Ricardo és Keynes, tehát ő az üzlethez is értett. A sok többi elméleti közgazdász, akiket én ismertem, és amennyire én az elmélet történetet ismerem, egyike se lett igazán gazdag ember, vagy szépen polgári életben megérde, gazdag nem lett, de Keynes igen. És rajta kívül mondom, David Ricardo volt még, aki értett az üzlethez is. Na hát nézzük csak meg, Keynesnél ez honnan eredt ez a hozzáértés. Apja felmenőinek évszázadokkal korábbi ágában nagyon sok katolikus volt, kifejezetten jezsuita, tehát nyilván nem egyeneságban, nem oldalágon. Tehát a családban nagyon sok jezsuita volt, aki magas beosztásokig vitte, de hát Angliában jezsuitának lenni, katolikusnak lenni, az ugye nem volt túl szerencsés, mert aztán a Jakab király idejében, majd meg később, tudjuk Stuart Mária sorsát is, tehát az anglikánok és a katolikusok közötti véres harcok során, hát a katolikusok húzták ott a rövidebbet, és így nagyon sok a vagyonuknak a nagy részét tulajdonképpen a katolikuság el is vesztette. Aztán a többi ága a család későbbi leszármazottai anglikánok, majd baptisták is lettek, de mindenütt nagyon aktív, tehát mondjam azt, hogy a papi szolgálatig menő, vagy előjáróságig menő emberek voltak. A nagyapja például baptista előjáró volt, az anyai ágon lévő nagyapja pedig kongregacionalista lelkész volt. Ezek is ilyen református felekezeti irányzatok, nem az anglikán egyháznak a követői voltak. Én nem vagyok angol szakértő, ilyen társadalmi szakértő, csak az általános ismeretek szintjén ugye az ember tudja, hogy ahol ilyen államvallás van, ott a többi vallás képviselői hosszú ideig hátrányt szenvedtek, aztán így a 19. század végén, 20. század elején sikerült már kivívniuk a többé-kevésbé egyenrangoságot, és azóta már ezeken az ágakon a vallásokat gyakorlók is boldogulhattak a társadalmi életben. Mindesetre, ahogy látjuk Keynesnek, ezt a sok lelkész őstől és egyházi személy felmenőtől és rokontól volt honnan megtanulnia a szilárd erkölcsi nézetrendszert, mert azt kell mondani, hogy ezzel valóban rendelkezett Keynes annak ellenére, hogy ifjúkorában kifejezetten extravagáns és polgárpukasztó egyéniség volt. De hát minden fiatal, minden kamasz lázad. Az a kérdés, aztán mi forja ki magát ebből a lázadásból. Ahogy említettem, nagyapja katolikus ősei vagyonvesztése után újra talpra kellett álljon, és hát sokat tett a család felemelkedésért, először az, hogy vagyon szerzett, mert az lett az alapja. Mivel szerzett vagyon? Kefekötő volt, de becsülettel csinálta ezt a munkáját, de igazából a virágok szerelméből lett gazdag, mert virágtermeléssel kezdett el foglalkozni, virágnemesítéssel, és gyönyörű dália kiállításokat valósított meg, amelyek csodájára jártak Anglia szert, és ebből gazdagodott meg nagyon érdekes módon. Fiát, tehát a nagypapa fiát, Neville Keynes-t úgy hívták, első osztály neveltetésben részesítette, és ezzel a gyerek a második lépést is megtette a társadalmi ranglétrán való előbrejutásban, mert hát ugye kellett hozzá kis anyagi bázis, és hát a neveltetés. Cambridge-i egyetemen nagyon szép eredménnyel végzett Neville, és olyannyira, hogy benn is maradt egyetemen professzor lett, majd ő lett a Cambridge-i egyetem főtitkára, tehát mint ilyen minőségben fejezte be életét. Nagyon hosszú életet élt, egyébként még fiát, Maynard Keynes-t is túlélte. Tehát egy nagyszerű egyéniség volt, és az édesanyjáról, hát meg azt mondhatom, hogy az meg még különlegesebb egyéniség volt. Én ebben a 19.-20. század fordulóján, 20. század elején még egy hasonló élettörténetet tudok, arról majd legközelebb mesélek, Alva Myrdal és Gunnar Myrdal esetéről, ahol mind a ketten nagyon sokra vitték Svédországba, és az asszony kiemelkedően aktív volt. No, itt is a Kénz családban nevű Kénz felesége is az egyik első diplomát szerzőnő volt Cambridge-ben, és az egyetem jóléti, emberbaráti munkájában kitűnő személyiség volt, tehát nagyon erős volt a szociális érdeklődése. Később Cambridge-ben tanácsnok lett, tehát a helyi önkormányzatban dolgozott, első női tagja volt az önkormányzatnak, majd az első női polgármestere Cambridge-nek. Tehát nem semmi, ez a pálya, amit az édesanyja befutott, és ebből látszik, hogy Kénznek az a társadalmi érzések iránti érdeklődése, elkötelezettsége, a társadalom iránti odaadása mind apja, mind anyja, de közös az anyja tevékenységéből származott. És azt mondhatom, hogy élete során végig a szegények, a munkanélkülek és a kis és legyőzött népek támogatója volt Kénz mindig. Mint ifjú, nagyon tehetséges volt, matematikai képességeivel tűnt ki. Ez azért fontos megjegyezni, mert az elméletében nagyon kevés matematikát használ. De nyilván nem azért, mert nem tudta. Egyszerűen olyan zseniális matematikus volt, hogy élete első írásos munkáját is a valószínűség számításról írta, Tritizon Probability, tehát az a munkája, amit még diákkorában kezdett és később fejezett be, az a valószínűség számításból született, tehát kiváló volt, és mindenáron azt szerették volna, hogyha ebbe az irányba megy tovább. Az összes matematikai díjat elnyerte a rendszeres tanulmányi versenyeken, meg mellette még egy kémiai díjat is. A díjakat mindig könyvek jelentették az időben. Kénz a Eton-i diákkorában, Eton is, hogy mindenki tudja, hogy az egyik legjelesebb angol iskola, ahonnan kikerült az elit, a politikai elit is Angliába. Abban 68 könyvet vitt haza, tehát ennyi versenyt nyert meg. Tehát elképesztően tehetséges valaki volt. A King's College-ba került az egyetemi szintű képzésre, ott nagyon szerették volna a matematika felett terelni, és ekkor jött a lázadás korszaka. Megkeresték a helybéli fiatalság, az arisztokrata fiatalság képviselői, és nagy képességei alapján beválasztották az apostolok közé, ami ugye az apostolok eredően ilyen limitált számú fiatal emberből állt, és hát ezek ilyen lázadó és mindenféle ilyen mesterséges tekintét lekezelő, megvető emberek voltak, akik magukat a társadalom fölött állónak tekintették. Itt a filozófia, a barátság, az esztétika, az élet élvezete jelentette az értelmét, és ez nyilván kihatása volt azért az eredményeire. Nem lettek annyira jók, nem voltak rosszak, csak nem lettek annyira jók, mint amit vártak tőle. Mit tesz ilyenkor egy apa? Ugye én is tudom, mint gyermekes szülő, hogy mennyire aggodalom az embernek gyerekei unokáinál, hogy hát, hogy ne hozzanak szégyent a fejére, meg hogy kihozzák magukból, amit én tudom, hogy bennük van. De ha nem mutatják meg, akkor azt a társadalom honnan tudja. És így az apja szinte tutorként állt mellette. De hát tehette is, mert annak az egyetemnek a vezetőségében volt benne, de azért milyen nehéz ez. Emlékszem, én az én baráti körömben volt egy olyan fiatalember, aki hogy valahogy elvesztette a munkáját a rendszerváltáskor, és alkoholizmusra adta a fejét, és hát ugye az édesapja, aki egy szilárdabb jellemű egyéniség volt, az úgy állt mellette, hogy minden áldott reggel elment érte, és elvitte a munkahelyére, hogy ne álljon meg közbe valahol véletlenül kicsit kocsvázni. Tehát milyen érdekes dolog, hogy egy embernek a gyereke élete végéig a gyereke marad, és hogy a felelősséget a gyerek iránt, az tényleg nem a 14 éves, vagy 16 éves, vagy 18 éves korban kilököm az életbe, azt álljon meg azon alapon van, míg egyetemista korában is ott kellett mellette állnia, sőt későbbiekben sokáig élvezte a szüleinek a támogatását. Így az apja szinte felkészítette az alapvizsgára, amit ott le kellett tenni, ezután elkezdett foglalkozni közgazdaságtannal. Marshalltól, az igen híres közgazdásztól tanult, nyilván aki közgazdászok, olyan ismerik Marshall nevét, azonban ő igazából bár nagy tehetség volt, nem tudósnak készült, hanem államférfinak. És ezért inkább a közszolgálati párt választotta, az úgy volt Angliában, akkor kellett egy vizsgát tenni, a közalkalmazotti vizsgának megfelelő vizsgát. Tehát egy komplex vizsga volt, amit nem a nagyon nagy érdeklődéssel végezett el, de hát a vizsga során második lett, és így a vizsgázók rangsora szerint az első a pénzügyminisztériumba került, és a másik is kapott állami kormányhivatali helyet. Tehát akik így közszolgálatra készültek. Ő nem az első lett, mert mondom, az ambíció megvolt, de a szorgalom akkor már egy kicsit meglazult ebből a kicsit szabadosabb életmódú fiatalsággal való kapcsolata következtében. Így csak a második helyet ért el, és így is bekerült az úgynevezett indiai ügyek főosztályára, ennek a katonai főosztályára. Hát India az óriási gyarmat. India egy olyan hatalmas ország volt, nem érezte ezt, hogy melyik függ melyiktől igazából, tehát azért természetesen India függött Angliától, de azért olyan hatalmas erő volt, hogy ott nem érezte ezt a kiszolgáltatottságot eléggé, mint amit később a kisebb államoknál majd megtapasztal, és úgy gondolta, hogy elég nagyok ők azért, hogy ezt megoldják maguknak, és ezeket az aktatologatásokat, amikkel ez a hivatalnoki munkáját nem nagyon szerette, és bár ott átkerült a jövedelmi statisztikai kereskedelmi főosztályra, a katonai főosztályról, ott sem látta eléggé hasznosnak a maga munkát, bár a főnökei nagyon szerették és nagyon tisztelték. És elhatározta, mégiscsak vissza kéne menni az egyetemre. Visszakerült a Cambridge-i egyetemre Marshall segítségével, és ott elkezdett tanítani, pedig még nem is volt közgazdasági fokozata, egyetemi fokozata. Ott azt tanította, amit Marshalltól, Pigútól, ezektől az akkor divatos közgazdászoktól tanítani lehetett, a szabadkereskedelmi hívének és a mennyiségi pénzelmélet hívének tűnt. Már nagyon korán, 13-ban elnyerte az Economic Journal szerkesztőségét, és a Royal Economic Society titkára lett, egy királyi közgazdasági társaság titkára lett, amit élete végéig megtartott ezt az állást. Azért nagyon érdekes az a ifjú korának ilyen részletes bemutatása, hogy a lázadó korában, ebben a körben, amelynek tagja volt, homoszexuális kapcsolatot is ápoltak egymással bizonyos tagok, és nem lenne igaz a kép, ha csak az erénycsőzt látnánk benne, hanem látnunk kell az ifjúkori eltévedéseit is, amelyet 12-ben aztán megszakított. És amit kevesen tudnak, mert ezen szeret csámcsogni minden elmélet történész, hogy ilyen élet történetében ilyen szakasz is volt, vagy történész, de látnunk kell, hogy utána érdekes módon beleszeretett egy nagyon szép táncosnőbe, balerinába, elvette, és életük végéig, sőt túl is érte a felesége, ápolta is a munkásságát, nagy szeretet kapcsolatban éltek, tehát kiigazodott ez az ifjúkori kilengés, ezt azért is meséltem ilyen részletesen el, hogy egy ilyen nagy embernél is voltak kilengések, és egy ilyen nagy ember mellett is ott kellett álljanak a szülei, hogy ezeken a nehéz szakaszokon túl vigyék, ezért nem szabad a mai fiatalságot sem legyintve leírni, hanem ott kell állni mellettük, és igenis segíteni, hogy megtalálják magukat, mert aztán utána igen nagy hasznára lehetnek a társadalomnak. Mi történt? Kényszer. A pénzügyminisztériumba átkerült, ott elkezdett dolgozni, mert közben belépett a háborúba Anglia, és a háborús ügyek financiális felelőse lett. Nagyon bántott őt, mert egész életében pacifista vagy háború ellenes volt, de ha a hazája. Mert háború volt, akkor úgy érezte, akkor kötelessége mégis azt szolgálni. Barátai, az Ilfajház társaság, Bloomberg csoport, amelybe a apostolok is beletartoztak, azok hát megrótták érte, hogy árulója lett az ifjúkori eszméknek, de ő úgy érezte, hogy ezt mégis csinálnia kell. Ott akart azonban hagyni a pénzügyminisztérium munkát, amikor véget ért a háború, de nem tudta otthagyni, mert beválasztották a pénzügyi kapcsolatokat szabályozó csoportba és tárgyaló csoportba, tárgyaló delegációnak a tagja lett. Miről is szóltak? Nekünk mondja valaki, hogy miről szóltak ezek a tárgyások, mi aztán tudjuk Trianonnal, hogy miről szóltak ezek a tárgyások. Az egész versailles-i szerződés rendszer arról szólt, hogy az ingerült franciák és más országok le akarták verni Németországon a háború okozta károkat és jóvátételi szállításra akarták kényszeríteni, és az egész folyamatnak még egy tágabb célja volt Kelet-Európa szétverése, hiszen az osztrák-magyar monarchia ez egy nagy erő volt, az a közben az senkinek nem állt érdekében, nem, hogy Angliában, nem a kontinentális többi országnak sem állt ez érdekében. Az első dolog az, hogy szinte megölni Németországot, és szétverni, szétdarabolni az osztrák-magyar monarchiát. Hát kérem szépen, ezek a hatalmi ambíciók annak ellenére valósultak meg, mind a kettővel szemben Keynes élesen harcolt. A tárgyalások során megvilágosította, mert jól ismerte az adatokat, hogy az a teher, amit Németországra rárónak, az nem lesz elviselhető, és ennek tragikus következményei lesznek. A Béke következményei című munkájában, Economic Consequences of Peace, tehát a Béke gazdasági következményei című munkájában, ez szinte jóslatként megírta, világhírűvé is vált ezzel, és aztán a második világháború beköszöntése, majd annak a befejezése után, hát egyértelmű volt, hogy ezt Keynes milyen világosan látta, és megírta, hogy nem lehet ekkora terhet rárulni. De van valami, amire nem tudom, hogy gondolnának-e magukat az emberek, az egész mögött mégis mi állt? Az állt, hogy az országok mind eladósodtak Amerikának, kivétel nélkül a szövetségesek. Tehát egyik dolog az, hogy a győztes csapatok, a szövetségesek be akarják büntetni Németországot. De miért is akarják ennyire megbüntetni? Azért, mert adósak Amerikának, és azt nekik is kéne valamiből fizetni. Tehát tulajdonképpen, aki mögötte áll a dolgoknak, az maga Amerika. Tehát ez Keynesnek, aki tudta, hogy az angol szászok barátságának egy alapvető eleme az, hogy Angol-Amerika azért, hát azért az testvér nemzet. Nehéz volt ezt ilyen világossá tenni, de ő mégis világossá tette, hogy a francia-német ellentétek okasz, a franciák el vannak adósodva, meg az angolok is el vannak adósodva az Egyesült Államoknak. Úgyhogy tulajdonképpen, ha azt nézzük, hogy mi volt a második világháborút kiváltók, ez. Mert utána ugye a németeket annyira megszorongatták, hogy ezt már más alkalommal is elmeséltem kedves hallgatóimnak, hogy több ember halt meg a békétől, mint a háborútól. Tehát a Németországban 1 millió áldozata volt a háborút követő blokádnak és nyomornak, amiben éhen haltak egyszerűen a német emberek. Hát szóval, ha valaki szelet vett, az vihart arat. Ennek lett az az eredménye, hogy amikor a 30-as évek közelítettek, a nyomorgó németek vagy a vörös, vagy a barna diktatúrát választották, és mivel a barna diktatúra, a hitleri diktatúra, a szociál, nemzeti szocializmus ezt a két fogalmat ügyesen összeházasította, és az emberekben meglévő érzelmi töltetet, az indulati töltet mellé tette, mert hogy a hazámat szeretem, de nagyon dühös vagyok, hogy éhezek, ugye? Ez a nemzeti szocializmus felé vitte, nem volt elég csak a szocializmus eszméje, hogy legyen igazságosabb társadalom. Nagyon fontos volt még ennek a nemzeti összetartozásnak a felébresztése, és így győzött Hitler, így nyert Hitler. Megvalósította a német társadalom azt a idézőjelbe tett szocialista rendszert, amely a nemzeti erőket is mozgósította, és aztán a faji alapra átérve óriási hatású károkat okozott az európai társadalomnak. A humanizmusnak, amely ilyen mértékű megcsúfolása után szinte soha nem tudott helyreállni továbbiakban már Európában, és azt kell, hogy mondjam közvetetten, a mai világ lélektelensége, hitetlensége, elkeseredettsége, üressége, valahova ide vezethető vissza. De, hogy ebben nem erüljek el, akkor most csak annyit mondanék még, hogy ez hatalmas sikert adott Keynesnek ez a könyve, és a továbbiakban azzal kezdett el foglalkozni, hogy milyen olyan állami beavatkozási rendszer lenne szükséges, amely az embereknek munkát ad és megélhetést biztosít a kis embereknek. Ezt szorgalmazta fülműve, amelyről már a bevezetőben néhány szót szóltam. De látta azt is, hogy amit szintén említettem, ennek nemzetközi vonatkozásai vannak, és ezért azon gondolkodott, hogy hogyan lehet biztosítani egy olyan pénzügyi rendszert, amelyben nem az arany játssza a főszerepet. Ez is egy nehéz és kényes kérdés volt, ugye? Az első világháború után is már minden arany Amerikába áramlott, és a második világháború alatt is minden arany Amerikába áramlott. Angliának, amely gyarmatbirodalomban Dél-Afrika volt a legnagyobb aranytermelő a világon, tehát ilyen értelme volt bizonyos mértékig utánpótlása, de Keynes első perctől kezdve annak a híve volt, hogy ne aranyfedezetű pénz legyen, hanem tulajdonképpen az a pénz, ami ma is van, tehát egy papíralapú pénz, amelynek nincs kifejezetten aranyhoz való kötése, mert a társadalomnak megtervezett, állam által befolyásolt módja mellett a piacgazdaságnak a pénzre önmagában nincs szüksége, az csak ugye a forgalom, a csere és a felhalmozásnak az eszköze, de maga a felhalmozás az naturális javakba valósul majd meg, és a cserében is naturális javakat fogyasztunk. Tehát ehhez nem szükséges, hogy ez arany legyen a pénz. És ezért ő kidolgozott egy olyan rendszert, amely egy nemzetközi clearing uniót hozott volna létre, amelyben az országok egy elszámoló eszközbe szerepelnek, és ez az elszámoló eszköz sokféle néven illették, az egyik neve volt a bankor. És ő azt javasolta, hogy ebben az elszámoló egységbe vezessenek a nemzeti bankok számlákat, és akkor ebbe történjék az elszámoló, és otthon mindenki a saját valutájára számolja aztán át a kialakult stabil, de változtatható árfolyamok rendszerével. Amikor ezt a javaslatot kidolgozta, lehet, hogy már meséltem a kedves hallgatóknak ennek a konkrét formáját, egy német emigráns, egy demokrata német, akit mi úgy ismerünk a történelemben, hogy Schumacher, dolgozta ki Németországba, Angliába való hadifogság idején, hiszen az ottani emigránsokat, azokat akkor táborokba vitték, mint az ellenséges embereket, ellenséges néphez tartozó elemeket. Ott ismerte meg Keynes, és ott ezt a javaslatát ő aztán felkarolva továbbvitte, és angol hivatalos állásponttá alakított. Ez az angol hivatalos álláspont bekerült a tárgyalásokra, ahol szembe találkozott egy amerikai álláspont, amely erőteljesebben az amerikai érdekeket védte. Ez volt White-nak a nézete, az amerikai pénzügyminisztérium képviselőjének. White, hát ez is egy hallatlan érdekes dolog. Nincs elég időnk arra, hogy belemenjünk, de azért annyit elmondok róla, hogy White egy baloldali érzelmű szakember volt, aki tulajdonképpen az oroszoknak kémkedett. Mindez csak a háború után derült ki. Na de ne felejtsük el, hogy Roosevelt a hatalomra jutásától a háború végéig tulajdonképpen orosz barát volt. Ezeknek fogalmuk nem volt igazán, hogy mi van a Szovjetunióban a táborokról és a szörnyűségekről. Akkor az első számú közellenség a náci hatalom volt, ennek következtében az ördög öreg anyjával is össze kell fogni, tehát így összefogott Amerika és a Szovjetunió. És úgy érezte ez a baloldali érzelmű White, hogy ő segítséget szolgáltat ehhez a kapcsolat építéshez, hogyha közben információkat juttat el az oroszokhoz. Valahogy nekem ez mégse nyeri meg a tetszésemet. Valahogy a kettős ügynököket nem szívelhetem, tehát következésképpen úgy gondolom, hogy bár az a hisztéria, ami később aztán Amerikában a kommunista ellenes hisztéria, ami aztán majd kialakul a híres kommunista üldözési időszakokban és a Rosenberg házaspár kivégzés és egyebek, nem tudom én ezeket innen megítélni, az eddig rendelkezésemre álló információk alapján, történelmi információk alapján mennyire volt megalapozott, de azt úgy látom sok oldalról, hogy bizonyos mértékig túlzó volt. Na, de hát nem csoda. Hát mikor egy világ omlott össze az amerikai polgárokban, amikor megtudhatták, hogy a saját háborús ügyeik, pénzügyeit intéző legfőbb személy az oroszoknak adatokat szolgáltatott ki. Meg kell mondjam, hogy ebbe aztán bele is hal, ebbe a felismerésbe és a lelepleződésbe vált, de ez még a háború ideját nem derült ki. Úgyhogy Keynes nézete szembe állott a White-éval, a White pedig egy amerikai szupremáciára épülő rendszert akart, olyan intézményrendszert akart létrehozni, amelyben nincs automatikus hitelezése az országoknak. Az automatikus hitelezés a gyengébbeknek segített volna. Anglia bár a győztesek oldalán, de egy gyenge győztes volt, neki szüksége lett volna erre az automatikus hitelre. Olyan mértékben fügtek az amerikaiaktól az angolok, hogy ez döbbenetes. Nekem azért volt ez nagyon érdekes, amikor ebbe elmélyedtem Szakocsai György könyve alapján. Elmélyedtem ezekben a részletekben, mert kiderült, hogy az angol adósságok mértéke, amelyet ő a pénzügyminisztériumban nagyon jól átlátott és ismert, teljes mértékben az amerikaiak jó indulatától függött, hogy megadják vagy sem. De az amerikaiak meg hát ennek a ismeretében zsaroltak, és hiába volt minden olyan magyarázat, hogy ezt azért vállalták, ezt az áldozatot, hogy a közös ellenséget, Németországot legyőzzék. Mert a német-japán háborúban, Japán, amikor Pearl Harbort megtámadják, ugye akkor az amerikaiak is érezték, hogy hoho, az ő kontinensük sem mentes, lehet mentes a háborút, hogy a németek, ha feltalálják az atombombát, mint ahogy ennél nagyon jó úton haladtak, ugye, akkor az fölibük is kerülhet, és akkor aztán mi van? Tehát a közös ellenség legyőzés az amerikaiaknak is érdekük volt, de azért mégse voltak hálásak, hogy ebben a legnagyobb áldozatot Anglia vállalta. Tehát ugye a Franciaország egy része megadta magát a Petain Marshall ideje alatt, de a legnagyobb áldozatot Anglia vállalta. Anglia nem kapott ezért igazán elismerést, kellő elismerést az amerikáktól. Eszembe jut ilyenkor az, hogy mikor 89-ben mi átengedtük a németeket, és vártuk a németeket, hogy hálásak lesznek érte, hogy a kommunizmus lebontásában mi milyen bátrak voltunk, és mi mai napig is az emberek egy része nem érti, hogy ezt miért nem honorálta nekünk a nyugat, hát itt a példa, ahogy Angliának se honorálta. No, lényeg az, hogy a Kinsey-Whitey párviadalban a Whitey amerikai nézet győzedelmeskedett, és létrehozták a nemzetközi valuta alapot, amelyben az amerikai szupremácia döntő szó biztosítva volt. Így nem tudott megvalósulni Keynesnek az az álma, amely a kis és szegényebb országok segítését is lehetővé tette volna, amely azt a belső állami beavatkozást egy nemzetközi koordinált gazdasággá alakíthatta volna, hogy ezzel a világ fejlődését segítsék és a válságot elkerüljék. Ebbe az iszonyatos küzdelembe és tárgyalássorozatba, amely a háború kellős közepén folyt, teljesen felőrlődött az egészsége. Egy érdekes mozzanatot még mondok, hogy nagyon beteg lett így élete vége felé kész, és senki nem találta meg a bajainak az okát. Angliában csak egy magyar származású orvos. Sajnos már későn, tehát lassítani tudta a halálát, de már megakadályozni nem, mert az a bizonyos betegség már túlságosan elhatalmasodott rajta. Csak azért mondtam, hogy még itt is ott vagyunk mi magyarok. Ugye, no tehát a háború utáni időszakban a nemzetközi valutala felállásának az idejére a két nagy harcostárs, mind a kettő, ki ezért, ki azért, de azt gondolom, hogy dicsőségesebben, jó célokat képviselve halt meg szívinfarktusba mindketten, kész is fájt is. És a világ egy kicsit más lett volna, ha nem az apja éli túl Keynes-et, hanem ő még egy pár évig kifejthette volna azt a rendkívüli képességeit a világ koordinált fejlődése érdekében.
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.
Hírpercek.
Ferenc pápa a madagaszkári Akamasoában.